Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Ezúttal egy órával korábban jelentkezik a Világszám. Cserébe még érdekesebb témákkal jöttem, hiszen elmegyünk majd Bhutánba, kirándulunk a tigrisek közé Indiában, és felfedezzük a mennyei örömök házát a Necker Islanden, úgyhogy tényleg nem mindennapi történetek és érdekességek következnek, tartsanak velem. Bhutánban fogunk ugyanis kirándulgatni, megnézzük az itteni turizmust, ha egyáltalán beszélhetünk turizmusról. A 2019-es évben még beszélhettünk, 300 ezer fő látogat el évente Bhutánba. Régen szinte megközelíthetetlen volt Bhután és környéke, de aztán megindultak a turisták ide is, mint mindenhová. Most megint bezárkózott a koronavírus járvány miatt. Egyébként a Himalája szívében járunk, és itt húzódik ez a kicsiny kis ország. 1963-ig még rabszolgák segédkeztek a jagtenyésztésben, talán itt törölték el a legkésőbb a rabszolgaságot, bár hát tudjuk jól, hogy vannak olyan el nem ismert alakulatok, ahol még a modern korban is hivatalosan, nem hivatalosan vannak rabszolgák, de az biztos, hogy a hegyi állatot kincsnek tartották mindig is, úgyhogy figyelni kellett arra, hogy a jak ne szenvedjen semmiben sem hiányt. A jak értéke a rabszolgaság eltörlése óta sem csökkent, sajtot, tejet nyernek általa, szörméjét bundakészítéshez használják. A meleg kabátra szükség is van, hiszen gyakorlatilag az egész ország hegyvidék. A legmagasabb a 7554 méter magas Kulagangri csúcs. A bhutáni törvények értelmében a királyság területének 60%-a mindig erdő kell, hogy maradjon. Ez azt hiszem, hogy bőven tartható, hiszen még mindig vannak szinte érintetlen területek, vörös panda meg hópárduc is él errefelé, de a fekete nyakú daru is jellegzetes madár. A déli határvidék éghajlata már nem ilyen zord, ugyanis itt kisebbek a csúcsok, de az biztos, hogy ez is fantasztikusan érdekes. Sokat esik az eső, ez csak segíti a dzsungel kiterjedését. Bhután lakói nagyon szegények, és rengeteg az írástudatlan. Sok ételnek köze van a jakhoz, de sajtos ételeket, meg csilis ételeket, kenyeret is esznek egyébként. A külföldiek hosszú ideig csak kísérővel a Himalája hegyi útjain juthattak el ide, vagy helikopterrel Indiából. Aztán később építettek egy utat, hogy terepjáróval is el lehessen látogatni az országba, hiszen Bhután óvatosan megnyitotta kapuit a világ előtt, és mint említettem már, több százezres nagyságú a turisták számba is egy hagyományos esztendőben, de külön adnak licencet túra szervezéshez, és hát be kell fizetni nagyjából olyan $300 vagy annak megfelelő összeget, és akkor egy szervezett programon lehet részt venni, így működik a turizmus, tehát nem úgy, hogy megérkezem, és akkor csak úgy csatangolok jobbra-balra, hanem a hivatalos licenszelt utazási irodával tudunk beutazni, és itt aztán a programokon is részt venni. De hát van azért már csodás szálloda, az Umaparó is ilyen, tehát tényleg nagyon-nagyon izgalmas szálloda, de azért senki ne gondoljon a gyors éttermek térhódítására. Ugye Paro az a településnek a neve, és az biztos, hogy itt azért még, amikor a fővárosban felállítottak egy lámpát, akkor a nagyon-nagyon régi lakók személytelennek tartották és leszerelték, mondván, hogy ugyan már minek lámpa. Hát ha este elindult a sötétség, akkor maradjunk sötétben, mert ez a világnak a rendje. A legnagyobb település Thimphu, de ez már nem csak kunyhókból, hanem színesre festett, díszített épületekből áll, és hát igazából ilyen középkori hangulatot áraszt. Az egyik hegytetőn pedig ott vannak a király irodái, és itt van a központi szerzetes testület is. Ennek nagyon fontos szerepe van a kormányzásban, a bhutániak jelentős része mélyen buddhista. És Paro pedig tényleg fantasztikus, gyönyörű hegyek között meghúzódó település, a Paro völgy pedig Bhután legfontosabb kulturális központja. Itt találjuk a Nemzeti Múzeumot, de az igazán érdekes talán a Takchang Kolostor volt, amíg egy tűzvészben le nem égett, de még mindig meg lehet látni a sziklaszirtet, és egy részét újjáépítették. Itt mindig sétálnak a szerzetesek, hogy a világ nagy kérdésein gondolkodjanak. A sziklaszirtet egyébként a tigris fészkének is nevezik, ugyanis a legenda szerint a kolostort alapító szerzetes egy tigris hátán repült ide. Legendákból egyébként nincsen hiány, vannak egészen furcsa, extrém legendák is errefelé. Van egy olyan templom is, ami lényegében egy démon agyonverésének emlékére épült, és hát egyik bizonyos szervével verte agyon egy legendás hős állítólag ezt a démont. Most nem mesélem el, hogy melyik szervével, de az biztos, hogy ez is érdekes, hogy nagyon-nagyon furcsa legendák vannak itt Butánban. A gletszervölgyek környékén, meg ez kevésbé legenda, ez valóság, leopárdok és medvék, fekete medvék is élnek. Megátalkodott sárkány is garázdálkodott egykor errefelé, a Páró nevét is a Párdu kifejezésből kapta a völgy, még a kis titteni település, mert hogy sárkány legendából sincsen hiány, meg a különböző templomok elején, végén is ott vannak a kötelező sárkány szobrok, meg démon szobrok, meg démon vigyázó őrző szobrok. Meditációs szoba is van például az itteni szállodában, ez segíti a lelki békesség megtalálását. Az ágytakarók, a bútorok, a falon megjelenő különböző motivumok mind-mind a butáni buddhista kultúra hangulatát és Bután szívvilágát idézik. Léteznek már wellness központok is, a Shambhala gyógymódok több mint 3000 évesek, és hát béke, nyugalom, olyan friss levegő, amiben szinte bele lehet harapni, nagyjából erre lehet számítani itt a Paró völgyben. Érdekes egyébként, hogy sok helyen nemzeti viseletbe öltözött fiatalokkal is lehet találkozni. A butáni nemzeti viselet nagyon népszerű, több mint 1 millióan viselik, és hát persze itt is van bőven kínai importáru, de még mindig a nemzeti viselet az, ami leginkább népszerű, és szeretik nagyon. Butáni és indiai ételeket kínálnak a kisebb-nagyobb vendéglők, nagyon egészségesek egyébként, vitaminokban gazdag ételeket képzeljenek el, és nagyon sok körit használnak, rengeteg fűszert, és érdekes az, hogy van olyan étterem, amihez jógaterem is tartozik, és a vendégek egyénileg meditálhatnak, úgyhogy még ilyen is van errefelé. Fáért nem kell messzire menni, a legtöbb helyen kandalóval, vagy ilyen kis kandalószerű valamivel fával fűtenek, és kell is a fűtés azért, hiszen magasan vagyunk, hideg van, zord szelek fújnak, és még az esős dzsungeles rész is hűvös, a magas területen fekvő rész pedig elég hideg, úgyhogy azért nem egy trópusi vakáció, hogyha valaki eljön a butáni erdőkbe. Butánban annyira vallásosak sokan, hogy ha valaki egy ingatlant vásárol, vagy valamilyen komolyabb ingóságot, akkor elmegy a legközelebbi kolostorba, hogy a szerzetesek megáldják őket, vagy valamelyik templomba elmegy, de egy komolyabb ingatlan csak akkor hoz szerencsét, hogyha a szerzetesi áldás is rajta van. Hát persze nem kell ahhoz a szerzetesnek feltétlenül elmenni az ingatlanhoz, de a vásárló, a tulajdonos az mindenképpen áldásra számít, elmegy egy szerzeteshez. Érdekes az is, hogy a majmok rengeteg helyen szabadon kóborolnak, a szállodákban ez egy kicsit furcsa, és hát az is igaz, hogy itt is ugyanúgy, mint sok más helyen azért a 10 órait simán elveszik az avatatlan turistától, az biztos, hogy ezzel azért számolni kell. A szervezett turizmus nagyjából azt jelenti, hogy a licenszel rendelkező utazási iroda elvisz minket kolostorokba, izgalmas buddhista templomokba, utána kipróbálhatjuk, milyen a jógázás, jógamatracon pihengethetünk valamelyik kellemes szállodába. A Páróvölgyben elmegyünk, egy kis kulturális élmény is következik, rengeteg történet, legenda, és hát az ételek pedig bőségesek, mint említettem, bár a helyiek szegények, de azért általában van mit enniük, ezért is fontos annyira a jaktenyésztés és az állattartás itt a hegyekben. Ha már szó volt arról, hogy Bután, meg hogy félnek-e a tigristől, meg legendák, meg repülő tigrisek, akkor most tényleg menjünk el az igazi tigris világba, mégpedig Indiába, a Vanyavilászba. A közeli falu lakója itt az Oberoi Vanyavilász kis lodzs mellett bizony volt, hogy diszkrét csámcsogásra ébredt, és amikor meggyújtotta a gyertyát, akkor szembenézett egy kifejlett tigrissel. A ragadozó éppen az esti vacsora maradékát fogyasztotta, és hát kiőrül annak, hogyha ilyenkor megzavarják, de aztán puha mancsain kisétált végül a viskóból. Úgyhogy a dzsungelek lakóit errefelé azért még nem igázta le teljesen az ember. A majmok meg annyira elszemtelenedtek, hogy a falvakba bejárnak élelmet lopni. Ha meg jönnek a turisták, akkor egymás után próbálják elcsenni a kedvenc dolgokat, mert a fényképezőgépre is régen nagyon-nagyon rámentek. Szerencsére a mobilt annyira nem szeretik, és hát manapság már majdnem mindenki mobillal fényképez. India nagyvárosai modern poliszok, felhőkarcolók magasodnak itt, helyi gyártású autók futnak, híresek a filmszínházak, a kultúrcentrumok, ugye Mumbai-ban, Bombay-ban van egy kedves barátom, aki rendszeresen nagy filmfesztiválokat rendez, és így gyártják a legtöbb filmet a világon, már darabra, meg úgy, hogy milyen gyorsasággal. De tényleg nagyon komoly az indiai filmipar, sok minden modern. Aztán Delhitől 6 órányi autóútra igazi vadon találunk. És eleve azért épült a Vanya Vilas Oberoi, hogy legyen honnan elindulniuk a turistáknak a tigris túrákra. A Ranthambore Nemzeti Parkban évente 10-15 kis tigris születik, ha a vendégeknek szerencséjük van, akkor láthatnak játszadozó csemetéket. Az indiai kormány már a 80-as évektől kampányok sorozatát indította a tigrisek védelmére, ugyanis a szegényebb indiaiak sokszor az életük kockáztatásával is karmot, fogakat, tigrispéniszt, csontokat akartak szerezni, mert a kínai orvoslás ezeket használja, és kínaiaknak általában eladták, kereskedőknek különböző orvadászok értékesítették ezeket a portékákat. Ráadásul számos törzsi falu található a tigrisek territóriumán, hogyha a nemzeti parkja is nyilvánítottak jó nagy részeket, akkor sem költöztették el azokat az őslakosokat, akik tényleg időtlen idők óta itt laknak. Na most ők azért jó pár alkalommal vadásznak tigrisre, bár hivatalosan nem szabad, de az kétségtelen, hogy előfordul azért. És hát sok tigris esik áldozatul a mai napig azért, mert el akarják adni valamelyik részüket, általában mondom így a kereskedőknek. Hozzáteszem, az utóbbi időben úgy szokták megoldani a tigris támadások okán, hogy utána aztán ne legyen bosszú, hanem hogyha valamilyen tigris támadás történt, akkor az egész falut arrébb költöztetik. Így mind az emberek, mind az állatok jól járnak, úgyhogy a kormányzat lényegében a szövetségi államban, mert indiai szövetségi állam, azt biztosítja, hogy akár a 120-150-200 lakó is arrébb tudjon költözni. Érdekes, hogy 2002-ben még 3000 tigris élt Indiában, aztán évről évre csökkent a számuk. Most nagyjából itt az Oberoi Vanya Vilas környékén 50 tigris él, és a vadlesek kora reggel és késő délután indulnak. Persze, hogyha vannak turisták és nincsen, a koronavírus miatt szigorú korlátozás. Tigrises fotó nélkül minden esetre innen ritkán tér haza turista. 70 környékbeli dolgozik errefelé, és mindent tudnak a tigrisekről persze. Amikor azt mondtam önöknek, hogy errefelé van egy lodzsa, honnan indulnak a tigris túrák, nos, lényegében 25 sátortetős villát képzeljenek el, mindegyik 73 négyzetméteres, és a szobákban stílszerűen tigris mintásak a szőnyegek, de a bordó, fapadló és a fabútorok is az őserdőt idézik. A villákban pedig extra méretű ágy van. Hozzáteszem, ez európai mértékkel extra méretű. Aki volt már Görögországban, tudja jól, hogy ott olyan ágyak vannak, hogy ahhoz képest minden extra méretű. Amerikában viszont tényleg olyan ágyak vannak, ami itt francia ágynak minősül, az meg egy szimpla ágy ott, úgyhogy minden viszonylagos, tudjuk jól. De itt ilyen amerikai stílusú nagy ágyak vannak. És érdekes, hogy természetesen a modern kor berendezései nem hiányozhatnak, hiába vagyunk itt lényegében a vadon szívében, vagy környékén legalábbis. Vadhúsokat lehet falatozni a grillétteremben, és tényleg megkóstolhatjuk az egzotikus csemegéket, persze csak a jó ízlés határain belül. A Nemzeti Parkban 1983-ban 100 négyzetkilométeren 10 tigris élt egyébként. Ezt az egész területet lényegében Rajasthannak hívjuk, ennek a múltja egészen az időszámításunk előtti 2000-es évek kezdetéig visszanyúlik, onnan tudják már levezetni, hogy mi minden történt ezeken a helyeken. És hát az időszámításunk előtti 3. századtól már a nullát, mint számot használták ezen a területen. Egyébként maga a tartomány, a szövetségi állam része lényegében Indiában a leggazdagabbak közé tartozik, és rengeteg művészeti, meg képzőművészeti cikk, kézműipari termék születik, és hát ezekért komoly összegeket adnak. Érdekesek a díszítések is, például elefántok harcolnak a vezérségért, ez klasszikus motívum, sok helyen lehet ezt megfigyelni. Ha valaki szokott nézni olyan filmeket, amikor a maharadzsák világát mutatják be, vagy éppenséggel az angolok, a briteknek az itteni térhódítását, akkor el tudja képzelni, hogy milyen mesevilágba csöppen, amikor eljön ide mondjuk Tigris nézőbe, és azt mondják, hogy hát egy sátorba fog lakni. Valójában ezek luxus sátrak, a központi épületek pedig valóban ezt az álomvilágot, ezt a mesevilágot idézik. Errefelé nincsen annyi turista, mint a nagyvárosokban, de nincsen annyi koldus sem, nincsen annyi autó sem, tehát tényleg a vadon hangulatát élvezhetjük Indiában. És hát vannak hatalmas napernyők, nyugágyak, úgyhogy az biztos, hogy maharadzsának érezhetjük magunkat mi is. A maharadzsa címet egyébként Indira Gandhi még eltörölte, és a maharadzsák választhattak, hogyha a birtokuk egy részét, vagy akár a központi szállodát meg akarták tartani, akkor azt valamilyen közcélra kellett átadni, vagy a másik opció az volt, hogy szállodaként üzemeltetik, esetleg múzeumként. Úgyhogy az egykori maharadzsa paloták jelentős része az manapság szálloda, vagy pedig múzeum, de főleg szállodát választottak sokan, hiszen akkor lényegében bevételt is tudtak termelni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a mai szálloda üzemeltetők jelentős része Indiában maharadzsa leszármazott, legalábbis sok helyen, hát ugye rengeteg szálloda van, nem általánosíthatunk, de sok-sok maharadzsa palotából lett szálloda az idők folyamán. Savoy Madhopur, így hívják egyébként ezt a helyet, ahol lényegében a Vanyavilász is található, ez a kis furcsa lodzs, és itt egy gyönyörű kis tavat képzeljenek el, mellette fantasztikus őserdős hangulatot, és hát olyan dombokat, hegyeket, ahol azért vannak kopár szakaszok is, tehát azért ez nem egy kongói dzsungel, meg nem is egy Amazonas, ezzel együtt az állatvilága valóban pazar, és hát tényleg a majmoktól a tigriseken át nagyon sok állatot megcsodálhatunk, úgyhogy izgalmas egy itteni kirándulás. Indiában egyébként, hogyha nincsen éppen koronavírus járvány, viszonylag egyszerű bejutni. Hogyha valaki megnézi a kötelezőket, a Jaipurt, Udaipurt, esetleg Mumbaiba elmegy még kirándulni, akkor mindenképpen már egy picit belekóstolhat India forgatagába, bár a legtöbben a Taj Mahalt nézik meg, és ezt a klasszikus síremléket, ezt a klasszikus templomot nézik meg a legtöbben. Azzal együtt a legbiztonságosabb, vagy talán kezdő indiai utazóknak a leginkább ajánlott az, hogyha Goára elmennek. Goa az nem egy sziget, hanem egy tagállam a lényegében Indiának, de portugál gyarmat volt, ezt nem szerezték meg a britek. Itt a tengerpart gyönyörű, és nyugodtabb az élet, kevesebb a koldus, ritkább az, hogy lerohanják az embert, és próbálnak pénzt kéregetni, tehát itt az indiai ízeket megkóstolhatjuk, a hangulatot egy picit átérezhetjük, a közlekedésbe beletanulhatunk, részt vettünk egy elefánt fürdetésen, aztán utána elmentünk Mumbaiba, na az már az igazi India, és utána pedig második alkalommal esetleg csinálhatunk egy klasszikus túrát, amikor elmegyünk, megnézzük Taj Mahalt, ugye Agrát és környékét, megnézhetjük a híres rózsaszínvárost, a kékvárost, ugye ezeket mind-mind felfedezhetjük, a szállodákba ellátogathatunk, és hát sok mindent lehet csinálni, hiszen egy hatalmas területről van szó. Az őserdei túra pedig mondjuk a harmadik látogatáskor egy kis tigris nézegetés már igazából olyan, hogy akkor már visszatérő vendégek vagyunk itt Indiában. Hogyha klasszikus turistaként érkezünk, de hát rengetegen jönnek üzletelni, és sokan még a filmfesztiválra, meg a sajtófesztiválra is eljönnek. Legutóbb az volt egyébként Mumbaiban, Bombayban, talán egy-két héttel ezelőtt. Mesébe illő fehér homokos partot képzeljenek el, ugyanis a Necker szigeten, a Necker Islanden vagyunk most, a Brit Virgin szigeteken, egy magántulajdonban lévő szigeten pihenhetünk, élvezve az igazi karibi hangulatot és környezetet. Tényleg álomszerű, higgyék el, és igazi földi paradicsom valóban. Csodás korallzátonyok vannak mindenütt, végtelen hófehér homokmezőket képzeljenek el, és kéklő víz fogad bennünket, akármerre nézünk. Persze, aki volt már a Maldív-szigeteken, tudja jól, hogy itt azért a türkizes víz az olyan, hogy ennek nincsen párja, tehát a Maldív az tényleg szerintem a csúcsok csúcsa, mellette azért Bora Bora még, ami belefér így az első közé. Amikor A világ legszebb szigetei címmel írtam egy könyvet, akkor én Bora Borát tettem az első helyre, de azért a Maldív-szigetek meg Aruba is ott volt. Necker sziget meg a Brit Virgin szigetek nem feltétlenül voltak itt, de csak azért, mert szép-szép a homok, de itt azért nem annyira türkiz a víz, hanem inkább kékes színű. De attól még a homok az fantasztikusan szép. Dominikai Köztársaság Punta Cana 200 kilométeres homok mező, ez jut eszembe erről. Ugyanakkor ami érdekes, hogy itt a személyzet például ezen a szigeten 60 fős, de 28 vendég lakhat egyszerre csak. Tehát tényleg nagyon komoly az egyfőre jutó személyzet száma, és lényegében az épületek az ördög szikláján fekszenek, ahonnan gyönyörű a kilátás a tengerre. Én balinéz típusú házikókat képzelnek el, nem is annyira karibi. Az ebélet pedig egy olyan asztalon lehet elfogyasztani, ami krokodil formájú. Van végtelenített Infinity medence is, bár nem túlságosan magasan. És az is érdekes, hogy a japán és az olasz konyhát egyaránt meg lehet kóstolni. A közelben találjuk a Teknősbéka partot, ahol lehet piknikezni. Erre felé szoktak állítólag költeni a teknősök, de hát ezt már Zakynthoszról ismerem, hogy éppen akkor nincs teknős, amikor ott vagyunk, de persze nyilván vannak, akik szerencsések, és látják, amikor a kis teknősök belerohannak a vízbe, és remélhetőleg nem az van, hogy a madarak mindegyiket fölkapdossák. A nászutasok tiszteletére komoly programokat szerveznek egyébként erre felé, és ezek úgynevezett ünnepi hetek, amikor az egész szigetet egy csapat veheti bérbe, és lényegében ők itt vakációzhatnak. A központi medence egyébként az egyik dombocskának a tetején található, itt vannak a központi épületek is, úgyhogy ez is meglehetősen jól néz ki. De a nagy közös programok közé tartozik, ha éppen nincsen koronavírus járvány, meg nincsen lezárva a terület, amikor minden vendég és személyzet tag fehérbe öltözik, és a vacsoránál is minden hó fehér. A fürdés és a vízisportok élvezete mellett a turisták kincsvadászatra is indulhatnak, és ez is egy izgalmas kaland errefelé. Hát persze, ez megrendezett. De a turisták többsége nem a programokra vágyik, hanem a wellness központ szolgáltatásait élvezi, meg Lubickol a tengerparton. Egyébként nagyon érdekes, hogy az óceán hangját is halljuk, meg a kéklővíz hullámzását is láthatjuk, olyan a kilátás a legtöbb szobából, tehát nem egy ilyen elzárt részt képzeljenek el, ahol masszírozgatnak minket, és közben a fehér mennyezetet, vagy a falat, vagy bármit bámuljuk, nem tényleg paradicsomi a körülmény. A gyerekek számára is élvezhetővé akarták tenni a nyaralást itt a tulajdonosok, mert hogy a tehetősebb szülők, na most hát persze a tehetősön az amerikai közönséget értjük, és az itteni dollárban számolt tehetőségre gondoljanak, nos ők nagyon sokszor itt gyakorolnak, mert hogy mind a teniszezésre, mind pedig a műugrásra, annak a gyakorlására van lehetőség. A Brit Virgin szigetek egyébként, most nem mondjuk azt, hogy brit gyarmat, eufemisztikusan tengeren túli területnek nevezzük, és ugyanúgy második Erzsébet brit királynő az államfő, a királynő, külön van egy kormányzója, és angol a hivatalos nyelve. Nagyjából 40 ezeren laknak itt. A szigeteket még Kolumbusz Kristóf fedezte fel, és a 11 ezer szűz szigete ilyen nevet adtak aztán a területnek, és a hollandok telepedtek le rajta jó pár évvel később, valamikor az 1600-as években. Aztán Anglia elfoglalta a hollandoktól a területet, de sokáig csak a hadsereg állomásozott itt, majd később komolyabb telepet is létrehoztak. Érdekes, hogy nagyon hosszú ideig egész egyszerűen csak szűz szigeteknek hívták, ugye Virgin szigeteknek, egészen az első világháború végéig. Akkor ugyanis az Egyesült Államok megvásárolta Dániától a Dán Nyugat-Indiát, mert hogy ilyen is volt, hogy Dán Nyugat-India, ez egy dán gyarmat a Karib-szigeteken, és a dánok végül 25 millió dollárért 1917. január 17-én eladták a területet az Amerikai Egyesült Államoknak. Hozzáteszem, most persze lehet azt mondani, hogy na hát, a dánok eladták, milyen rosszul jártak, de hát az akkori időszakot figyelembe véve tudjuk jól, hogy ha nem adták volna a pénzért el, akkor valószínűleg elveszik erővel. De hát az biztos, hogy a dánoktól az USA-hoz került a terület, és át is nevezték amerikai Virgin-szigetekre. És miután átnevezték a Dán Nyugat-Indiát az amerikaiak amerikai Virgin-szigetekre, a britek rögtön átnevezték a Virgin-szigeteket brit Virgin-szigetekre, úgyhogy így alakult ki a most ezen a néven ismert karibi terület. 1958-ban csatlakoztak a Nyugat-Indiai Föderációhoz, aztán az felbomlott, utána volt egy kis önálló önkormányzati rész is, de hát még mindig a külügy, a honvédelem, meg a gazdasági ügyek egy része is a brit kormány hatáskörébe tartozik, egy kormányzót nevez ki Nagy-Britannia, és lényegében így gyakorolja a hatalmát. A helyi lakosok választanak egy országgyűlési testületet, és a választásokon nyertes párt által delegált főminiszter intézi a helyi ügyeket, de a kormányzónak tartozik beszámolóval. A lakosság többségét az afrikai származású feketék teszik ki, nagyjából 80%-át, a többiek pedig főleg britek, de vannak indiaiak is, tehát ázsiai betelepültek is vannak, és itt még a karibi indiánok, az arawak indiánok leszármazottai is élnek. A legtöbb helyen kiirtották az arawak indiánokat, itt azért vannak még olyanok, akik karibi ősökkel, igazi karibi ősökkel büszkélkedhetnek. Most ezúttal 9 és 10 óra között hallhatják a világszámot kivételesen most szombaton. Utána visszatérünk az elmúlt hosszú-hosszú évek vagy évtizedek alatt már megszokott 10 óra 5 perces kezdéssel, tehát 10 órás híreket követően jön majd megint csak a világszám, ez csak egy kivételes időpont, amikor picit korábban hallják a műsort. És a Brit Virgin szigetekről beszéltem, a szigetek gazdasága a legjobbak közé tartozik a területen, rengeteg a turista, főleg az amerikai turisták közül sokan érkeznek ide, ők általában nagyon kedvelik ezeket a területeket, és ugye hát fehér homokos parton lehet pihenni, jó szállodák vannak, buvárkodásra tökéletes a terület, és a vitorlások paradicsoma is. De hát régebben azért az offshore cégek üzemeltetéséből is sok bevétel jött, hát ugye az offshore világ az már a múlté, most már nagyon sokan visszaadták, nem foglalkoznak vele, úgyhogy ez azért már nem jelent bevételi forrást, vagy legalábbis komoly bevételi forrást nekik. Ugyanakkor a turizmus megbővült jelentősen, aztán utána ennek betett persze a koronavírus járvány. Mezőgazdaság is van, főleg állatokat tenyésztenek, és az állatokat általában a szállodák közössége fogyasztja aztán, és veszi meg, és hát a helyiek is persze. Érdekes, hogy a brit és az amerikai Virgin szigetek nagyon komolyan együtt dolgoznak, hát ugye még a gyarmatosítást megelőző időszakban lényegében a karibi indiánok is átjártak, ugyanúgy rokonsági kapcsolatok is volt, tehát nem véletlen az, most is megmaradt még ez a kapcsolat. Kevés az út, nagyjából 120 kilométernyi kiépített út található itt, kis szigetekről beszélünk egyébként, van persze azért nemzetközi repülőtere, meg vannak ilyen kisebb gépek leszállására alkalmas helyek is, és egy komolyabb kikötő. Június és november között azt mondják, hogy hurrikán veszély van, hozzáteszem, én már éltem át hurrikánt, a Felicia hurrikánt még Hawaiion, bár a végén már trópusi viharrá szelídült, és a Bahama-szigeteken is voltam akkor, amikor hurrikán volt. Azért hát hurrikán és hurrikán között óriási a különbség, és ezeken a területeken azért nem ritka, de többnyire nem természeti katasztrófaként csap le a hurrikán, hanem egy erős szélként. Én azért láttam, amikor a pálmafákat szinte az aszfaltig, az útig lehajlította a hatalmas szél. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire hajlékonyak a pálmák, és nem törnek ketté. Szerencsére nem törtek ketté, de azt is láttam, hogy az üzleteknek a bejáratát is bedeszkázták, és lényegében felkészültek azért már, hogy ne legyen súlyos kár, hogyha egy ilyen hatalmas szélvihar lecsap, de mondom, azért az ritka, hogy olyan óriási erejű hurrikán csapjon le, ami áldozatokat is követel. A közbiztonság általában jó, itt azért a brit és az amerikai karibi területeken is, akár csak a francia karibi területeken, meg a holland karibi területeken is viszonylag nyugalom van, és nem azt tapasztaljuk, mint például Haitin vagy környékén. Rövid eső gyakran van, záporok, zivatarok előfordulnak, de ezek ilyen 20-30 percesek, és utána ismét kisüt a nap. Viszont emiatt, meg hogy van egy kis szél is, nincsen olyan hihetetlen meleg, tehát Dubajban sokkal durvább meleg van nyáron, mint mondjuk itt a karibi területen. Vannak rendes éttermek, de ilyen kis kifőzdeszerű helyek is, és ezeket is nyugodtan fel lehet keresni. Nem hallottam arról, hogy bárkinek gondja lett volna, tehát nem olyan, mint amikor Egyiptomban elkap minket a fáraó átka, és biztos szinte, hogy hasmenéssel küzdködünk, úgyhogy szerintem erre nagyon komolyan odafigyelnek. Rengeteg finom falatot, tengergyümölcseit is megkóstolhatunk, úgyhogy van miből választani bőven. Egyébként, mint általában azokon a karibi területeken, amelyek vagy francia, vagy amerikai, vagy brit területek, itt is drágák a szállások. Tehát ha megnézzük a Dominikai Köztársaságnak az árszínvonalát, hófehérhomokos partról beszélünk, meg mondjuk a Brit Virgin szigetek árszínvonalát, akkor azt látjuk, hogy nagyon drága. De amikor életemben először egy tanulmányúton még az azóta már megszűnt tantúrával részt vettem, és szinte a Guadalupe szigetek minden komolyabb szálláshelyét megmutatták nekünk, utána meg elmentünk a Dominikai Köztársaságba, akkor is azt mondta a szegény megboldogult Harci Tibor, hogy hát szerinte a Guadalupe szigetekre nem fognak jönni a magyar turisták, mert hogy francia árszínvonalat láttunk mindenhol, és utána meg a Dominikai Köztársaságban nagyjából ugyanolyan szép tengerparti szakaszokat, ugyanolyan jó kis tengeri területet, egy kicsit hosszabb, egységes, fehér homokos partot, és töredék árat. És ez nagyjából itt is igaz a Brit Virgin szigetek esetében is, hogy azért nem olcsó a hely. A Dominikai Köztársaság viszont az olcsósága és azzal együtt a természeti értékei miatt annyira divatos lett, hogy amikor még a téli különjárat repülőgépek, a téli charterek világát éltük, akkor ment ide chartergép, magyar utazási irodák is vittek ide utasokat. Hát ugye a téli charterek aztán megszűntek, ma már nincsenek, de akkoriban még nagyon komoly számban jöttek ide magyar vendégek. Most is jönnek azért, meg a Brit Virgin szigetekre is jönnek, de most már menetrend szerinti járatokkal. Vannak azért vadászpókok, pókok, mindenféle pókból sok van, ugye azért ezt az igazsághoz hozzátartozik, és hát itt sem mindenki azért kőgazdag, bár annyi kis pavilont, meg ilyen konténeres dobozból összeállított házat, mint a Dominikai Köztársaságban nem láttam, de azzal együtt azért vannak lepukkant helyek. A fővárosban lakik a lakosság jelentős része, Tortola, így hívják a legnagyobb szigetet, és valószínűleg itt vannak a leggazdagabbak is. Látunk őshonos pálmafákat, nagyon kellemes napernyős részeket, fehér homokos partszakaszokat is bőven lehet látni, úgyhogy azért nagy élmény. Bár hozzáteszem, van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy többet várt volna, mert hogy a homok sem annyira fehér, mint a klasszikus indiai-óceáni korall területeken. Hát attól még szerintem azért bőven vannak gyönyörűségesen szép helyek itt is a Brit Virgin szigeteknél. Itt egyébként ezek a karibi szigetek eredendően vulkáni eredetűek, hát nem olyan atollok, mint például a Maldív, ezért is van, hogy van ugyan fehér homokos területük, meg szép kékes víztükör, de alapvetően olyan, mint Bora Bora, az is vulkáni eredetű elsősorban, úgyhogy emiatt nem csak fehér homokos részek, meg strandok vannak, meg a növényzet sem mindenhol olyan, mint hogyha mondjuk egy kis miniszigeten lennénk. Sok kis zöld, dombocska-szerű területet találunk egyébként, és hát 15 sziget nagyjából a lakott sziget, az összes többi az maximum akkor népesül be, amikor a turisták ide ellátogatnak például egy kibérelt hajóval. Érdekes, hogy az a neve a reptér szigetének, hogy Beef Island, és egy híd köti össze a legnagyobb szigettel. Vannak olyan részek is, ami gyönyörű gömbölyű gránitsziklákkal tagolt, és a helyiek szerint ez a világ legfantasztikusabb élménye, hogy itt gyönyörű felvételeket készítsünk, az óriási sziklák, kerekszerű sziklák, és néhol barlangokat is alkotnak, de hozzáteszem, hogyha valaki már volt a Ladik szigetén, az első szigetekhez tartozik, ugye a Ladik elnevezésű sziget, itt forgatták az Emmanuel című filmet, az én korosztályomnak talán ez még mond valamit. Minden esetre a Seychelles-szigeteki Ladig által alkotott kis mini öblöcskék, meg az itteni gránitsziklák szerintem jóval szebbek, mint a Brit Virgin szigeteknek a sziklái. De az együtt ilyen is van itt, úgyhogy erre talán a legbüszkébbek a természeti látnivaló közül a helybeliek. Érdekes az, hogy nagyon sokan kínálnak rák meg homár vacsorákat, úgyhogy ez nagy divat errefelé, hogyha éppen fogadják a turistákat. Láthatunk flamingókat is, vannak nagy mocsaras területek, úgyhogy az is biztos, hogy az is nagy élmény, amikor egyszerre 15-20 madár ott próbálkozik éppenséggel valami rákocskát összeszedni magának. Ez is eléggé látványos, úgyhogy azért nem fogunk unatkozni, hogyha erre járunk, az biztos. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, ezúttal kivételesen 9 és 10 óra között. Legközelebb ismét 10 órától jövünk, majd remélem, hogy akkor is velem tartanak. Elmentünk Butánba, elmentünk a Szűz-szigetekre, a karibi világba, Tigris nézőbe, Indiába, tényleg mindenhol jártunk szinte ebben az órában. Remélem, hogy jól érezték magukat, további kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető Kis Robert Richard segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!